Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
Nagyszabású kiállítással emlékezik a Bölcselet szobrásza címmel a 100 éve született, elsősorban a Filozófiai Kert című szoborcsoportjáról ismert Wagner Nándor szobrászra a műcsarnok. Az alkotó különös életműve három korszakra tagolódik, és három országhoz, Magyarországhoz, Svédországhoz és Japánhoz kötődik, így élete során háromszor indította újra művészeti karrierjét. Wagner Nándor hazai pályakezdő időszakban tervezett szobrai közül a mai napig látható az 1955-ben átadott Dunaújvárosi Vízhordó Lány című kútszobra, ám más monumentális köztéri szobrait csak életműve lezárulta után avatták fel, a Japán-Magyar Akadémia Humana Wagner Nándor művészhagyatékát ápoló alapítvány támogatásával. A szobrászművész 1956-ban Svédországba emigrált, ahol karrierje kiteljesedett, az itt töltött időszak jelentőségét számos köztéri szobra jelzi. Emléket állított a II. Világháború lengyel áldozatainak, de Selma Lagerlöf Nils Holgersson Csodálatos utazása című művének Márton Ludját is megformázta. Legismertebb alkotása a budapesti Gellért-hegyen 2011-ben felavatott meditációra hívó szoborcsoport, a Filozófiai Kert, amely egymás jobb megértésének jegyében fogant. Az egyistenhitű vallás alapítók megformázásával az alkotó arra kereste a választ, ami az embereket összeköti. A műcsarnoki kiállítás középpontjába állított legkorszerűbb technológiával, 3D nyomtatóval készült szobormásolatok most is együtt gondolkodásra buzdítanak. A Fazakas Réka által rendezett kiállítás 2023. február 5-éig látogatható a műcsarnokban. Száznyolcvan művész több mint 200 alkotása látható a 68. vásárhelyi őszi tárlaton az Alföldi Galériában. Miklós Péter, a kortárs magyar képzőművészetet reprezentáló kiállítást szervező Tornyai János Múzeum főigazgatója elmondta, a tárlatot egyaránt jellemzi a sokszínűség és a nyitottság. Sokszínű tematikailag, hiszen megszokott módon festmények, táblaképek adják a bemutatott anyag gerincét, de plasztikák, grafikai művek épp úgy láthatók majd az Alföldi Galériában, mint vegyes, kísérletező technikával készült alkotások. Nyitott a tárlat a korosztályok előtt is. A nemzetközileg elismert művészek, Keserű Ilona, Fehér László, Galambos Tamás, Földi Péter épp úgy beadtak műveket a kiállításra, mint a pályájukat kezdő friss diplomás vagy még tanulmányaikat folytató diákok. Az alkotások a geometrikus abstrakciótól a hagyományos táj vagy térábrázoláson át az újító irányzatokig széles skálát lefednek. Az alkotások reflektálnak korunk válságaira. Megjelenik a munkában a háború, a járvány témája, végső soron az atomizálódás, az elmagányosodás kérdése. A festményeken, plasztikákon feltűnnek eltorzult, deformált emberi alakok, de szép számmal szerepelnek a művek között a klasszikus ábrázoló realizmus hagyományait követő képek is. Hagyomány, hogy az előző tárlat fődíjasa és a Rudnai ösztöndíjas önálló kiállítással mutatkozik be a Tornyai Múzeumban, hogy a közönség megismerhesse, milyen életpályát díjazott a zsűri, illetve az ösztöndíjas év alatt milyen alkotások születtek. Idén Kotormán Norbert és Kotormán Ábel szobrászművészek alkotásaival találkozhatnak a látogatók.
Zene.
Diákoknak indít interaktív koncertsorozatot októbertől a Liszt Ferenc Kamarazenekar Budapesten. Céljuk felkelteni a fiatalok komoly zene iránti érdeklődését. A koncert az iskolában elnevezésű december 31-éig tartó koncertsorozat első szakaszában általános és középiskolásoknak ad a zenekar 10 intézményben élményközpontú, ingyenes komoly zenei koncerteket első alkalommal október 11-én. Műsorukban szerepel többek között Purcell Abdelazer szvittjének harmadik tétele, Sosztakovics keringője, Bartók Román népi táncok című darabja, Csajkovszki vonós szerenádjából a keringő, Widman 180 Beats per Minute című darabja és Brahms-tól a magyar táncok. A koncertprogram összeállításánál fontos szerepet játszott a zeneművek történeti hátterének ismertetése is, valamint az, hogy a gyerekeket játékos aktivitások segítségével vonják be az előadásba. A program december végéig tartó első szakasza után a zenekar a tervek szerint vidéki oktatási intézményekbe is ellátogat majd. További részletek a Liszt Ferenc Kamara Zenekar honlapján olvashatók.
Jazz.
Október 18-án 11 órakor kísérik utolsó útjára Szakcsi Lakatos Bélát, a magyar jazz kiemelkedő alakját. Az október 2-án 80. életévében elhunyt Kossuth és Liszt díjas zongoraművésztől, a nemzet művészétől a Fiumei úti sírkert 41-es művész parcellájában vesznek végső búcsút. Családja várja mindazokat, akik szerették, tisztelték és becsülték. Kérésükre a résztvevők kegyeletüket jelképesen egy szál fehér rózsával róhatják le. A szertartás nem lesz sajtónyilvános. Szakcsi Lakatos Béla a 60-as évek közepétől lépett fel saját zenekaraival, a 70-es évektől a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazz zongora szakán tanított. Koncertjein a jazz és a kortárs improvizációt ötvözte, a klasszikus és kortárs zenére, a népzenére, valamint a jazzre egyaránt reagáló, progresszív előadásokat hozott létre.
Művészet.
10 tehetséges fiatal vette át a Junior Prima díjat népművészet és közművelődés kategóriában múlt pénteken Budapesten. A zsűri a jelöltek közül Aranyos Norina, Bordás Barnabás és Számfira Máté néptáncos táncpedagógusokat, Vajka Márta vászonszövőt, Böröc Balázs népzenész zenetanárt, Guminec Ákos népi énekes, citerás, előadó művészt, Kosina Péter számadó csikóst, Porkoláb Benedek bőrművest, Szamek Lili viseletkészítőt és Zsikó Zsuzsanna népi énekes előadó művész díjazta. A díjjal 12. alkalommal ismerték el a sikeres, fiatalkoruk ellenére is példamutató szakmai munkássággal és tapasztalattal rendelkező ifjú népművelőket. A szakmai szervezetek jelöléseiből az 5 tagból álló zsűri 10, 30 év alatti fiatalt választott ki, akik saját területükön a legeredményesebbnek bizonyultak. Fontos szempont volt a döntés során, hogy az alkotó tevékenységen kívül melyik jelölt fordít nagy hangsúlyt arra, hogy saját területén a fiatalokat is képezze, tudását átadva hozzájáruljon az adott hagyomány, mesterség fennmaradásához. A díjazottak egy emlékplakettet, valamint 2 millió forint pénzjutalmat kaptak.
Gasztró.
Országszerte mintegy 140 étterem várja háromfogásos, fix áru menüsorral a vendégeket az Országos Étterem Hét elnevezésű program keretében október 16-áig. A vendéglátóhelyek 3 árkategóriában kínálják a speciálisan erre az alkalomra összeállított háromfogásos menüket a vendégeknek. A látogatók többek közt olyan ritka alapanyagokból készült ételeket is megkóstolhatnak, mint a keszthelyi tokhal, a fűrj, a Szent Jakab kagyló, a polip, a vaddisznó, az ördöghal vagy a karthal, és olyan fogásokat próbálhatnak ki, mint a konyakos libamáj brülé, a bikavéres marhapofa, a rántott süllőpofa, a kakas ramen, a hargitai csorba, a magyar tarkaszték, az argentin ribeye steak vagy a pirított borjúmirigy. Az előző évek tapasztalatai alapján az eseményt évente több mint 20 000 vendég látogatja, ami naponta 2000-2200 fő plusz bevételt jelent az éttermeknek. Asztalt foglalni az eseményre limitált számban a program weboldalán lehetséges. Az Országos Étteremhetet 2011 óta rendezik meg azzal a céllal, hogy minél szélesebb réteg ismerhesse meg a magyarországi prémium kategóriás éttermek kínálatát, konyháját, specialitásait. Az eseményt minden évben tavasszal és ősszel rendezik meg. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Cappuccino összegömbölyödött és lehúnyta a szemét. Nagore lassan előbújt a rejtekéből a bárpult mögül, és óvatosan közeledett a siestáját megkezdő macskához. Olyan közel volt hozzá, hogy láthatta, mint szuszogás közben a hasa fel alá süllyed. Miért vagy olyan rossz, amikor ilyen jó is lehetsz? Kérdezte 3 lépés távolságból. A macska egy ásítás kíséretében még összép húzta magát, és egészen úgy festett, mintha már álmodna is. Nagore jelenlétét észlelve résnyire nyitotta kék szemét, és lustasággal, vegyes kíváncsisággal figyelte a nőt. Ám az álom gyors győzelmet aratott Cappuccino felett. Sokkal jobb, ha azzal törődünk, amit éppen csinálunk, gondolta Nagore, és nem olyasmiért aggódunk, amiről azt sem tudjuk, bekövetkezik-e egyáltalán. A macskabár 7 macskamestere a lány kezébe adja a boldogság művészetének kulcsait. A négylábúaktól tanult képességek, többek közt a derű, a koncentráció, az alkalmazkodás sorsfordító hatást gyakorolnak Nagore életére. Sólyom Anna regénye, a macskabár már komoly nemzetközi sikert ért el, és most magyarul is megjelent. Természetesen azzal indul ez a beszélgetés, milyen az író kapcsolata a macskákkal, miért ők lettek a főhős tanítói.
Még gyerekkoromban, fiatalkoromban értem együtt macskákkal, és aztán, amikor összejöttem a párommal, most már lassan 7 éve, akkor lett 2 macskám nekem is, akikre aztán én kezdtem el inkább vigyázni, mint ahogy talán ez szokott lenni. Én vagyok nagyobb állatbarát, neki csak voltak a macskái. És ez a 2 macska emlékeztetett arra, hogy mennyire vicces együtt élni állatokkal, és mennyire helyzetkomikus jelenetek tudnak megszületni. És igazság szerint a változásról akartam írni, és a macskák annyira állandóak az egész változásukkal, hogy végül is ezért választottam ezt a témát. Mert rajtuk keresztül arra gondoltam, hogy egyszerűbb bemutatni azt, amivel talán mindannyian küzdünk, vagy volt egy olyan pontja az életünknek, amikor hirtelen minden megváltozott, nem tudtuk, hogy merre tovább, és ott ültünk egy fekete lyuk közepén, és akkor nagyon jó, hogyha van egy segítő, aki kivezet abból, vagy legalább azt mondja, hogy figyelj, ha egy kicsit elnézel jobbra, ott lehet, hogy van fény. Lehet.
A te főhősödnek mi minden fedi el a látását lényegében, hogy a saját helyzetét fölismerje, vagy hogy tudja, hogy merre tovább. Szóval úgy néz ki, hogy rengeteg minden rátelepedett erre a tisztánlátásra.
Igen, igen. Hát van egy elveszettségérzés, mert nagyon ragaszkodott egy álmához, ugye, hogy Londonban élt több mint 10 évig, most már exével, azt a munkát végezte, amit nagyon szeretett, grafikus volt, grafikus művész, és amikor visszajön, van egy országváltás, ebből a szempontból az én saját életemből merítettem, amikor országot váltunk, ugye én 10 éve költöztem ki Barcelonába, akkor van egy ilyen, mint egy átültetnek egy növényt, egy plak, áthelyeződsz egy másik földbe, teljesen szó szerint, és ott nehéz néha gyökereket ereszteni. Úgyhogy ha teljesen hátrahagyja valaki ezt az egész együttműködő közösséget, amit a családunk jelent, vagy a barátok jelentenek, hogyha már ott élünk egy adott helyen, a társunk jelent, akkor ez a mikrovilág, ez teljesen szétesik és megváltozik. Főleg, hogyha egy álmot kell hátrahagyni, amire mondjuk az én szereplőm föltette az életét, hogy ő ott fog berendezkedni, mert ez volt az élete álma, akkor ez az egész gyász folyamat, hogy valamitől, amit nagyon szerettem volna, el kell búcsúzzak, az néha elvakít, és egy vakfolt keretkezik bennünk, mert nem látjuk azt, amit viszont tudunk tenni magunkért, hogy merre tovább, hogy van egy tehetség, amivel lehet valamihez kezdeni, hogy vannak barátok is, akik nyitottak arra, hogy találkozzunk, csak lehet, hogy nekünk éppen nincs hozzá kedvünk. Tehát nagyon sok olyan élethelyzet adódhat, és ez már fikció, amikor a saját ballangunkba belebújva és bezárkózva nem veszük észre, hogy lehet, hogy a világ az tárt karokkal vár minket.
Ő rendesen ilyen kis remeteként él a lakásában, és ráadásul egzisztenciális problémái is vannak. Szerintem minden olvasó ráismer arra a remélhetőleg az életben nem sokszor adódó helyzetre, hogy fogalmam nincs, hogy most mi legyen. Ez az az állapot, ugye?
Igen, ez az a főnix állapot talán, ahonnan ha bízunk az életbe, talán tudunk bízni abba, hogy valahogy valami csak lesz. De nem mindig tudunk egyedül kijönni ezekből a helyzetekből. Tehát én is sok olyan embert kísérek testterápiákkal, amelyekkel dolgozom, ami segít neki abba, hogy egyrészt észre tudja venni saját magát, a saját szükségleteit, és hogy mi az a pici lépés, amit egy adott nap meg tudok tenni azért, hogy esetleg másnap, harmadnak, negyednap kikerüljek ebből az élethelyzetből. És valahol pontosan ez történik ezzel a főhősnővel is, Nagoréval, aki bebújik a saját barlangjába, és hallani se akar a virágról, hogy egyszer csak valaki elkezd kopogtatni az ajtaján, hogy hello, itt vagyok, a világ vár rád, gyere tégy egy pici lépést, és aztán utána meglátod, hogyan tovább.
Olyan emberekkel veszed körül ezt a lányt, akik önmagukban is sokat tudnak az életről. egy idős ember, egy középkorú, 50-es férfi, aki nyilván a szakmájában tapasztalt, sok emberrel dolgozik, nagy lelkű, aztán ez a japán nő, aki később a főnöke lesz Nagurinak. De miért a macskák tanítják őt?
Azt hiszem, hogy az, hogy én magam is sokat tanultam a macskáktól, bár emberektől is nagyon sokat, de hogy ez a csendes jelenlét, ami nem akar tőled semmit, hanem pont úgy vagy jó neki, ahogy vagy, és akkor is oda jön, hogyha szomorú vagy. Ez a feltétlen szeretet az állatokban, nem csak macskákban, ez megvan kutyákban, lovakban, egyéb állatokban is. Erre nagyon nagy szükségünk van, mert nagyon elszakítva élünk a természettől, és pontosan a háziállat abba tud segíteni, hogy megmaradjon ez a kapcsolódás. És az volt az érzésem, hogy egy sokkal nyitottabbak tudunk lenni egy-egy tanításra, amikor saját magunk tudunk rájönni, és valahogy ilyen indirekt módon érkezik meg ez hozzánk.
Ugye egy barátnője révén munkát kap, de tényleg az a rémálom kategória, igen, ez a munka neki számára. Mesél róla, hogy mi baj a macskákkal?
Hát egy olyan főhősről van szó, akinek macskafóbiája van. Ennek van is egy csodás, szép latin neve, úgy hívják, hogy aurilofóbia. Miért lehet valakinek macskafóbiája? Nagyon sok ok miatt lehetett vele egy rossz élménye kiskorában, vagy egyszerűen csak nem szereti ezeket a szőrös gombócokat, akik így rámásznak, mert mindenféle dolgot csinálnak, úgyhogy ez abszolút előfordul. És ez az egyetlen munka, amit talál ez a főhős. Próbált hetekig munkát találni egy nagy városban, nyáron, Barcelonában, ez elég nehéz egyébként. És ez a régi barátnő, aki előkerült több mint 2 év után, egyszerre csak azt mondja, hogy te figyelj, én találtam neked valamit, de nagyon kell vigyázz arra, hogy hogy viselkedsz, vagy hogy hogy adod elő magad. És akkor Nagore azt mondja, hogy na jó, de hát miért? Majdnem mindig jó kislány vagyok, szoktam viselkedni. Hát azért, mert ez egy macskavár. Ugye egy olyan kávézó, ahol macskák sündörögnek jóra-balra, élik az életüket, és azt várják ebben az esetben, hogy örökbe fogadják őket. És ez nagyon fontos volt a számomra, hogy legyen egy ilyen kontrapozíció rögtön az elején, mert hogy a félelmeink bástyaként vesznek körül minket. Nagyon fontos szerepük van az életben, sokszor segítenek, hogy ne sérüljünk, elkerüljünk bizonyos csapdákat. Ugye az ösztöneinkben is nagyon fontos ez a félelem, így tudtunk túlélni, mint homo sapiens. Ugyanakkor néha nem engednek élni, és bezárnak. És valahol Nagorénél pont ez volt a irányvonal, amit szerettem volna megmutatni, hogy néha pont a legnagyobb félelmeinkkel szembe helyezkedve ott tudjuk megtalálni azt a bátorságot, ami nem a félelem ellen, a félelemmel együtt, de mégis átvisz minket a túlpartra. Amikor egy nagyon rezignált állapotban vagyunk, amikor úgy letaglóz az élet, akkor lehet, hogy könnyebben fogadunk el olyan kihívásokat, amit egyébként nem tennénk, mert annyira mindegy, nem? Most már jó, akkor ez van. Mit tudok csinálni? Az a kerettörténet, hogy 10 év után fedezte fel, hogy megcsalta a párja, és utána költözött vissza Barcelonába. Tehát egy ilyen történettel az önértékelés az nagyon meging, mondjuk így, hogy egészen lekerül a földre, és onnan felállni és úgy tekinteni magadra, hogy érdemes vagyok egy kapcsolatra, akár előfordulhat, hogy találok is olyan valakit, akivel még ez tud működni, ahhoz egy nagyon nagy belső átalakulás kell.
Macskabár, nincs szükség 7 életre, ebben az egyben is boldog lehetsz. Sólyom Anna regénye magyarul a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallottál.